Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Van and Done Podcast szokásos éves mock draftja. A mikrofonoknál Kovács Ádám és Mészáros Péter. Szia Peti, hogy vagy, hogy érzed magad, hogy várod ezt az adást?
Szia Ádám, sziasztok hallgatók! Nagyon izgatott vagyok, mert ez mindig egy kicsit ilyen ünnepnapszerű, amikor az adott évben össze tudjuk hozni így a saját mokkunkat, és borzasztóan kíváncsi vagyok arra, hogy kiket fogsz választani, hogy látod azokat az embereket, azokat a játékosokat, azokat a fiatalokat, akiket közösen figyeltünk így az elmúlt egy évben, és mi lesz az a konklúzió, amire jutsz egy-egy csapatnál. Úgyhogy leginkább ez az izgatottság az, ami most erőt vet rajtam.
Igen, és a hallgatóknak azért szeretném azt elmondani, hogy most kifejezetten nem beszélgettünk arról, miközben úgymond scoutoltuk a prospekteket, hogy kinek éppen melyik játékos tetszik, ki az, aki zuhanhatott, hogy így se segítsünk úgymond egymásnak. Úgyhogy talán még izgalmasabb lesz.
Nagyon minimálisan lehet, hogy volt, de most mind a ketten uralkodtunk magunkon, amennyire tőlünk telt. Igen.
Szerintem a régi hallgatóinknak nem újdonság, de ha esetleg lenne egy-két új hallgatónk a régi 13 mellett, akkor nekik ismertetnéd a saját mock szabályainkat?
Hogy nem. Igazából meglehetősen egyszerű mock szabályaink vannak, évekre visszamenőleg. Felváltva választunk, most Ádámé lesz az első pick, tavaly az enyém volt, ugye ezt évente váltogatjuk. Kicsit panaszkodott is Ádám, amikor ez egyértelművé vált számára, hogy idén is így lesz, hogy mindig azok a makkok az övéi, ahol egy konszenzus 1-1-et kell kiválasztani, de hát sajnos most megint valószínűleg így hozta a sors, hogy ez fog történni. Úgyhogy felváltva választunk az a páratlan számú csapatoknak. Ádám fog játékost választani a páros számú draftpickkel rendelkező csapatoknak, pedig én. Cserélni nem fogunk, de azt megemlítjük, hogy ha egy csapatnál ez is szóba került, erről is vannak hírek, vagy esetleg mi úgy gondoljuk, hogy valamilyen csere lenne számukra optimális, viszont nem GM játékot játszunk, hanem mock draftot építünk, úgyhogy alapvetően törekszünk rá, hogy a csapatokhoz fitben is megfelelő játékost húzzunk, annál az vagy abba azzal az esetőséggel, hogy mintha nem cserélnék a pikjüket. Próbáljuk moderálni magunkat, és ennek az az elmúlt évek alapján a legjobb rendszere, hogyha az, aki a pikket kihúzza, az megpróbálja megvédeni ezt a választást, az, aki pedig a következő pikket fogja húzni, megpróbálja bírálni. Tehát így próbálunk kicsit a játékosoknak az erényeire és a gyengeségeire is figyelmet irányítani, és így picit vitatkozunk egymással. Főleg az első 10-nél, de még talán a lottery-nél picit hosszabban fogunk beszélni, utána azért próbálunk gyorsítani, mert azok a játékosok, akik utána következnek, kisebb eséllyel lesznek meghatározó NBA játékosok, úgyhogy mi is egy picit kevesebb időt fogunk rájuk szentelni, azért, hogy a lehető legtöbb játékosról tudjunk legalább néhány szót ejteni.
Köszönöm szépen, Peti, a felvezetésedet, és akkor szerintem csapjunk is a közepébe.
Indul tehát az óra a draft roomban a San Antonio Spurs az első választással, és Ádám fog nekik játékost választani.
Én úgy érzem, hogy itt nem is szükséges, hogy húzzam az időt, és a Spurs pedig kiválasztja természetesen Victor Wembanyamát a Metropolitan francia együtteséből. Szerintem talán nincs olyan hallgatónk, aki ne hallott volna róla. Alien becenévre hallgat, ami elég sokat mondó vele kapcsolatban. Én most úgy látom, hogy a magasságához 7-5-öt írnak, 8-as wingspan társul ehhez a magassághoz. Ilyen prospektet szerintem nem csak mi nem láttunk még a amatőr scout karrierünk során, hanem itt külföldön is elmondták, Amerikában is, hogy gyakorlatilag LeBron James óta nem volt ilyen nagy hévvel várt prospekt, és nem túlzás kijelenteni vele kapcsolatban, hogy egy franchise 10-20 éves jövőjét is, ha 20 talán egy kicsit túlzás, de 10 éves jövőjét is meghatározza. Wembanyáma. Ami vele kapcsolatban nagyon-nagyon érdekes és kiemelheti a többi magas prospekt közül, hogy nagyon fluid a mozgása, védőoldalon nem csak egy elit gyűrűvédő, hanem gyakorlatilag a periméteren is lehet, hogy lábbal bírja az alacsonyabb játékosokkal szemben, főleg úgy, hogy ez a hatalmas wingspan azért enged neki egy kis lemaradási lehetőséget. Támadásban olyan erényeket csillogtatott, amiket én úgy érzem, hogy egy gyakorlatilag egy 2K-ban is egy cheat kód lenne, tehát labdavezetésből egy lábas hármas,
Flóter
egész
mozdulattal csak
flóter
vagy.
mozdulat, igen, akkor olyan KD-szerű tempódobások, úgyhogy ennyit szeretnék róla elmondani, illetve azt, hogy a francia bajnokságban is ők még versenyben vannak, és 10-én kezdik meg a döntőt, és van egy olyan csapattársa, akit még lehet, hogy fogunk draftolni, de egyelőre Viktorról beszélünk. A negatívumokat meg, hogyha van, akkor azt Peti, átdobom neked a labdát.
Nagyon nehéz dolgom van, amikor a Viktor Wembanyama a pikket kellene bírálnom. Én egy mémet hoztam, aminek csak a hangsávját szeretném bejátszani neked, így a telefonomról. Valószínűleg így nagyon vicces lesz majd a videón, amit te látsz, a hallgatók viszont nem. Remélem hallatszik is, hanem akkor szólj. It's true. The Force, a Jedi. All of it. Remélem, hogy a Disney nem jön utánunk, hogy non-profit módon egy mémesedett videó hangsávját felhasználtuk. Hát igen, csak hogy néhány példát hozzak, a Ringer mock draftján Kevin O'Connor egy új badge-et adott Viktor Wembanyamának, ez a Potential Goat, és egy kecskefej tartozik hozzá. Adrian Wojnarowski a saját podjában Jonathan Givonival beszélgetve azt mondta, hogy Wembanyama valószínűleg a GOAT prospect. Abból nem következik, hogy GOAT játékos is lesz szükségszerűen, de hogy Karim MJ talán még Wilt Chamberlain sem tartott ott 19 évesen, ahol Viktor Wembanyama tart. Ugye, ami nála potenciális veszélyfaktor az a magassága. Tehát ilyen 7-5 magas játékosok, hát inkább kivétel, aki tartósan pályán tud maradni. Nekem, ami komp nagyon tetszik egy ilyen pessimista forgatókönyv esetében, az Ralph Sampson, akihez egészen a 80-as évekig kell visszamenni, ő egészen hasonló fizikai paraméterekkel, ugye az ő csapatába érkezett meg később Hakeem Olajuwon, mert egy évvel korábban draftolták Sampsont, jól emlékszem, Ádám? Igen.
Igen.
Köszönöm. És hát neki volt egy ilyen 4,5-5 éves prime-ra, ja, úgyhogy egy pessimista forgatókönyvben is egy ilyen időtartamra azért lehet készülni. Viszont azóta nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és úgy tudom, hogy Viktor hát elképesztően profi mentalitású játékos, és már most úgy olyan sleppel veszi körbe magát, amiben étkezési tanácsadók, orvosok, tornászok segítik az ő munkáját, tehát kicsit ilyen LeBron James szinten építi fel azt a csapatot, aki őt profi karrierjében segíteni tudja. Úgyhogy, hogy mondjam, még ez az aggály is a lehető legkisebb az ő esetében, illetve amit még bírálatként lehet itt mondani vele kapcsolatban, hogy nem annyira kreál másoknak. Tehát nagyon jó scorer játékosról van szó, nem mintha buta lenne a pályán, de egyszerűen általában úgy dönt, hogy ő oldja meg a helyzeteket. Ez a mai ligában nem feltétlenül gond, de a szupersztárok általában jobb passzoló játékosok szoktak lenni, mint ami Viktor Wembanyama, de ez igazán szőrszál hasogató kritika. Hát talán Karim óta. Nekem nagyon tetszik ez is a ringeres, ez a Z-generációs Karim Abdul-Jabbar, vagy Lou Alcindor, mint ugye ahol a draft idején még használta a nevét. Nagyon örülhet a San Antonio Spurs szurkolói csapata, hogy hogy ő van náluk. Nagyon jó választás volt.
Gyakorlatilag azt hiszem, hogy innen kezdődik a mi mock draftunk is, és kíváncsian várom, hogy a második pikkel a Charlotte Hornetsnek kit választasz, Peti.
Igen, a hírek arról jönnek, hogy Brandon Miller az emberük. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan tier következik, ami körülbelül 3 vagy 4, szerintem 4 olyan játékos, akik valószínűleg a tavalyi drafton is játékban lettek volna az 1-per-1-ért. Nem feltétlenül egyértelmű 1-per-1-esek, de hogy Paolo Banchero-val, Jabari Smith-szel, így egy tier, meg Chet Holmgren-nel egy tier belennének, és közülük én a kedvencemet fogom kiválasztani, nem azt, akiről a hírek érkeznek. Nem annyira kiemelkedő, de nekem Scoot Henderson ebből a csoportból, aki egy kicsit kiugrik. Róla azt kell tudni, hogy egy 6 láb, 2 magas, tehát egy 2 magas, tehát egy ilyen 188 centi körüli irányító, gyakorlatilag Stephen Curry magasságú, ehhez van egy 6 láb 9-es, tehát nagyon hosszú karfesztávolsága, és egy erős felépítése, amiből az következik, vagy én azt gondolom, hogy ő nem lesz hátrány védő oldalon, és mindemellett, amit támadásban tud vagy tudhat, az egy abszolút A-listás sztár irányítót vetít elénk. Reméljük, hogy ez kijön belőle. Lát a pályán, jól passzol, nagyon jók a betörései, okos, agilis játékos, mozgatja a csapatát. Ő is elég régóta profinak készül, 2 évet töltött a G League Ignite csapatában, és hát tulajdonképpen tavaly Jaden Hardy azért is csúszhatott a drafton, mert a még draftra jelentkezni életkora miatt nem tudó Scoot Henderson is jobb játékosnak tűnt az első G League-es évében, mint Hardy, aki a top prospektje volt tavaly az Ignite csapatának. Most a második évére a játék kulcs elemeiben, vagy a játék a kulcs elemeiben fejlődést tudott mutatni. A bírálatban nem akarok belekezdeni, az majd a te oldalad lesz, lehet, hogy egy kicsit védeni fogom. Majd minden esetre először egy próbálnék rá kompot hozni, őt elsősorban a fizikai paraméterei miatt, ami egy nagyon jó atlétát, nagyon jó és erős atlétát mutat, szokás Derrick Rose-hoz hasonlítani, Prime Russell Westbrook párhuzamot is hallottam már vele kapcsolatban, de szerintem mindkettőjüknél jobb irányítóról van szó. Olyan körülbelül 6 asszisztot átlagolt, körülbelül 3 eladott labda mellett, tehát egy ilyen 2-es assist turnover aránya van, ami szerintem szintén rendben van. Az az igazság, hogy én az ő esetében nem, nincsenek félelmeim. Egy nagyon jó mentalitású játékos, akinél a kulcs az lehet, hogy meddig jut el. Én azt gondolom, hogy nála a padló is igen magasan van, és a plafon is. Tehát benne van egy All-NBA upside, de hogyha csak egy simán a kezdő irányító lesz, az már csalódás lenne az ő esetében. És bíráld meg!
Csak azért nem fogok hosszú bírálatot tartani, mert a bíráló szerepe az enyém a te pikjeidnél, mivel én is őt húztam volna ki a második pikkel, és ez számomra teljesen egyértelmű volt. Egyedül azt szokták vele felhozni hátrányként, hogy a külső dobás. De szerintem az első G League évéhez képest az is százalékban azt hiszem talán duplázódott a százaléka körülbelül. Tehát,
hát, ha nem is duplázódott, de az első évben nagyon kevés rádobásból volt valami 22%-os dobó, a második évére pedig már is mondom neked, 32%-ra emelte 2,7 kísérlet mellett, 32,4%-ra, tehát még mindig átlag alatti a külső dobása, de
átlag alatt,
de
igen.
Emelkedett.
Viszont a bírálatban egy kis védelem is belefér itt a részemről, hogy szerintem a dobóforma és a mozdulat az viszont egyértelműen azt mutatja, hogy ebből kiesett egy hatékony NBA tripla. Igazából ezen kívül én más negatívumot nem tudnék elmondani, ugye azt szokták még felhozni, hogy a Hornets miért hozná Scoot Henderson-t, ugye LaMelo Ball nyakára, Hát erre pedig az a válaszom, hogy miért hagyná bent a Charlotte Scoot Hendersont, amikor az is lehet, hogy ő jobb játékos lesz, mint maga LaMelo Ball. Szóval ezért lehet, hogy majd később az lesz a kérdés, hogy Scoot Henderson nyakáról hogy lehet eltávolítani, vagy hogy lehet onnan jobban megfelelő játékosokat hozni a Hornetsnek. Minden esetre érdekes kísérlet lenne őket együtt is a pályán látni, de hogy Scootnál maradjak, én annyira nem szeretném őt bírálni, ha itt most nem lenne Viktor az Alien itt ebben a draft classban, akkor ő az utóbbi években többször azért egy per egy lehetett volna. Tehát én abszolút meg vagyok róla győződve, hogy ő minimum egy All-Star játékos lesz. Tehát ezzel a fizikai paraméterrel én a playmakinget is látom benne, úgyhogy nem tudom, nem is szeretném jobban bírálni Henderson-t. Nálam ő egy külön tier volt, a Viktor utáni tier egyetlen tagja, tehát én nagyon magasra tartom őt.
Egyrésztről ezt a Charlotte választást egy picit, hogy én is még próbáljam védeni. Én nekem tetszik egyébként a fit LaMelo Ball-lal. Tehát ő inkább a ball handler betörő játékos, LaMelo Ball pedig transitionben kiadja az outlet passzokat, meg külső dobóként jól működik. Szerintem ez lehet egy ilyen one-two punch. Ugye LaMelo magas is, hogyha pályán van, mert neki most az egészsége, ami kérdésesebb, Scoot meg egész más helyzeteket teremt. Tehát egy kicsit ez a Jaden Ivey, Kate Cunningham párhuzam, ami a Detroitnál összeállt tavaly, szerintem ez náluk is működne. Úgyhogy én nem látom gondnak kettejüket, hogy hát legfeljebb összevesznek a labdán, tehát ez lehet a legnagyobb probléma itt. Illetve amit még így bírálatnak fel lehet hozzáhozni, hogy nem egy per egyes szezont hozott le az Ignite-nál. Tehát nem volt elég agilis bizonyos helyzetekben többször, inkább nem is tört be, csak beleállt egy midrange-be, mert egyébként kiváló midrange játéka van, kisebb sérülései is voltak, viszont az is hozzátartozik, hogy neki gyakorlatilag a szezon elején, amikor volt a két ilyen showcase match a Metropolitan 92, tehát Viktor Wembanyama csapata ellen, neki gyakorlatilag ott véget is ért a szezon. Mert ott hozhatta volna még játékba magát egy per egyesként, és akkor ott eldőlt, hogy egy per egy nem lesz, tehát úgy kell lehozni a szezon, hogy ne legyen nagyon komoly sérülése, meg ne rontsa le komolyan a sztokját, és amit olvasok és hallok róla, az alapján ő egy nagyon erősen versengő típusú atléta, akinek ez nem volt elég motiváció, hogy a G-League-ben, ahol hát az Ignite-nak nem nagyon volt tét. Nyilván ez egy fejlesztő liga, és a bajnokság, a playoff az kicsit ilyen himi-humi playoff. És nem is volt esélyük nyerni, mert csak fiatalok, úgyhogy ez a csak azért játszom, hogy megmutassa magát. Ez nem az a versenykörülmény, ahol egy kompetitív atléta csillogni tud. Jaj, még egy komp volt itt nekem felírva, egy ilyen erősebb De'Aaron Fox, és ez a mostani már felizmosított változathoz képest is erősebb, aki természetesen nem annyira gyors, mint a fiatal Fox volt, de egyébként ez a játékstílus, ez eléggé jól leírhatja még őt. És akkor szerintem elég sokat is beszéltünk Scoot Hendersonról, átadom a szót, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kezd ezzel a helyzettel a Portland Trail Blazers csapata.
Hát mielőtt a választásomat elmondom, itt megjegyezném, hogy nyilván, hogy a Portland milyen utat választ, Lillarddal vagy Lillard nélküli utat, itt azért érdemes lehet elgondolkodni akár a picknek a cserélésén is. Hogyha Lillardot szeretné megtartani a Blazers, akkor most már tényleg illene egy olyan keretet köré rakni, Dame köré, akikkel már lehet érdemben menni legalább egy contender státusz felé. Szóval itt akár ez is a draft éjszakáján felmerülhet, hogy a Portlandet keresik majd a csere érdekében. Ha viszont nem szeretnék megtartani, akkor viszont ugye egészen más típusú játékost kell draftolni. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltam ezzel a választással. Végül szerintem kisebbségben maradok, legalábbis nagyon sok mock draftot néztem, hallgattam az utóbbi időben, és én a Blazers harmadik pickjével az Overtime League játékosát, Amen Thompsont fogom elvinni. Róla azt érdemes tudni, hogy egy 6-7 magas, gyakorlatilag irányító. Szerintem a draft class legjobb playmakeréről beszélünk, és nyilván itt érdekes lesz, hát érdekes is volt az ő scouting videóit figyelni, a scouting reportokat olvasni, mert ugye egy olyan közegből jön, ahol nehéz meghatározni, hogy most pontosan mit is jelentenek a statisztikái, mit is látunk, mivel azért fiatalabb játékosok ellen játszott, ugye ő már, hogyha jól tudom, akkor több mint 20 éves, de ezt mindjárt pontosan meg is néz. Igen, ő már több mint 20 éves, és azért fiatalabbak ellen játszott, de azt el lehet róla mondani, hogy egy nagyon magas irányító, tehát egy 6-7 magas irányító, aki hihetetlen jó atletikai képességekkel rendelkezik, elképesztően jó betörő, jó befejező. Róla el tudom képzelni azt, hogy akár a Blazersnél is úgy gyújtja be a rakétákat, hogy tranzíciós játékban Damian Lillardnak is könnyebb dolga lesz esetleg egy spot-up triplára, vagy Anfernee Simonsnak. Ő egy zálog lehet arra, hogyha Dame nem náluk folytatja, akkor is Sharp-al nagyon jól megérthetik egymást a pályán, mivel még olyan dolgokat olvastam róla, és hát a videó is alá támasztották, hogy az egyik legjobb alley-oop passzoló játékos. Szóval nem Brandon Millert választottam, mert magasabbnak érzem a plafonját Amen Thompsonnak, de azt is hozzá kell tennem, hogy a padlója viszont Millernek lenne magasabb, de én úgy érzem, hogy Miller nem lenne akkora segítség Lillardnak, viszont a Lillard utáni időkre Thompson meg egy jó kis választás lehet. Ben Simmons szokták így felhozni, vagy úgy láttam, hogy ő még így hasonmásnak felhozták vele kapcsolatban. Most a külső dobására nem térek ki, mert átadom a szót, hogy mit szólsz ehhez a választáshoz, Peti.
Igen, sejtettem, hogy Millardben fogod hagyni, majd róla ezt megbeszéljük kicsit később, hogy miért. Minden esetre Amen Thompson... Úgy fogok Amen Thompsonról beszélni, hogy a tesójáról beszélek, az ikertesójáról, Oszárról. Én Oszárra használnám az elit atléta és a non-shooter kifejezést, és Ament tartja mindenki én és a jobb atlétának és a gyengébb dobónak. Úgyhogy szerintem ez azt is elmondja, hogy mennyire jó atléta ő, meg azt is, hogy mennyire nem shooter jelenleg. Ez lehet probléma. Büntető számok is 70% alattiak, egyébként a tesójánál is, és hát a triplája is borzasztóan inkonzisztens. Ez ijesztő, tehát main ball handlernek jobb tripla kell, viszont amilyen gyorsan átér a pályán, amilyen erős, agilis, az tényleg az NBA csúcsatlétáit idézi, tehát a Ja Moranteket, a Giannis Antetokounmpókat, a Prime LeBron Jameseket. Úgyhogy erre kétségtelenül lehet építeni a handlingére és a passzjátékára is. A handling nem hibátlan, el tudja időnként hagyni a labdát, de ebben kétségtelenül lehet bízni. Ami nála szerintem viszont nagyobb probléma lehet az, hogy az overtime elit versenye, amire késztette ezeket a srácokat, az nagyon komolytalan. Ez gyakorlatilag egy ilyen elit középiskolás bajnokság, ahol két a szezon során a 20. évét betöltő csúcsatléta gyakorlatilag játszott a kicsikkel. Úgyhogy ez alapján szerintem nem lehet megítélni, hogy mennyire lesznek ők NBA készek. Emiatt tartanék Thompsontól, ugyanakkor az upside az kétségtelenül nagyon magasan van. Ha nyilván nem Wembanyama szint, de mondjuk amellett is lehetne éppen érvelni, hogy Scoot Hendersonnál jobb upside lehet, vagy magasabb upside lehet a Thompson ikrekben, különösen a Memben, én is benne bízom jobban, de nála több a kérdés, a boom or bust. Végül is én ijesztgettelek a korábban, hogy valami 11 tírt hoztam össze a drafton, ezt így az utolsó vágásnál leslankítottam 8-ra, és ebben a Scoot Henderson nem egy külön tír lett, hanem a 2 A tír, Brandon Miller a 2 B tír a Flória miatt, és a 2 C tírben van egy ilyen nagyon erős upside tírben Amen Thompsonnál, ami a 4. a boardomon.
Amit még vele kapcsolatban egy dolgot szerettem volna elmondani vele és a tesójával kapcsolatban, hogy minden egyes kinti szakíró, vagy akik beszéltek velük, elmondták, hogy nagyon jó típusú, nagyon jó karakterű srácokról van szó, akik a pályán kívül is megfelelően viselkednek, megfelelő munkamorállal, úgyhogy ezért is merte itt a Portland a harmadik választással kihúzni, hogy a hiányosságain ők, vagy a hiányosságaikon ők igenis dolgozni fognak.
Igen, itt azt is érdemes még megemlíteni, hogy Thompson papa gyakorlatilag LeVar Ballnak az antitézise. Tehát ő az, aki tényleg a profi életre, alázatra, fejlődésre, edzésre nevelte a fiait, és a kettőjük közül Amen lett a guard, Oszár pedig a wing, mert ugye ők mindig egy csapatban játszottak. A Houston Rockets következik a 4. pikkel, és én választok. El lehetne játszani azzal a gondolattal, hogy mi történik, hogyha Brandon Miller elkezd csúszni. Mert nála azért van egy olyan potenciál, ami Michael Porter Jr.-t idézheti föl, aki hasonló várakozásokkal gyakorlatilag a 14. pickig lecsúszott a Denver Nuggets csapatához. Brandon Millerben is van erre némi esély, annak ellenére is, amit én el fogok mondani, és aztán te nyilván elmondod, hogy miért, úgyhogy próbálok én most a játékára fókuszálni. Brandon Miller egy 6 láb 9
Tehát akkor
magas
Brandon
wing.
Millert húztad.
Igen, Brandon Millert húzom. Igen. Egy 6 láb 9 magas wing, aki gyakorlatilag egy tökéletes NCAA szezont játszott le az Alabama Crimson Tide csapatában. Nincs kifejezetten nagy wingspanje, ennek ellenére egy nem extra, de jó védő, több poszton is felhasználható, de ami neki igazán a calling kártya az az, hogy egy komplett háromszintű scorerről van szó, akinek egy nagyon stabil triplája van. A gyűrű közeli befejezés a szezon elején nem annyira működött, aztán kicsit összeszedte magát. Ebben némi aggály lehet, hogy ő nem lesz annyira jó gyűrű támadó játékos, viszont mutatott nyomát annak is, hogy ez működőképes lesz. Ugye az Alabama Crimson Tide, ők egy ilyen Moriball-szerű triplára és gyűrű támadásra építő midrange-et nem használó játék stílust alkalmaztak a szezon során. Amiben érdekes, ahogy Miller illeszkedett, mert ő középiskolán kifejezetten egy midrange shooternek számított. Nem számított rá a legtöbb draft szakértő, hogy azonnal lesz triplája már az NCAA szinten, és gyakorlatilag ez emelte fel az ilyen top 10 prospect státuszból, top 3 prospect státuszba az ő ázsiúját. Aki kompot lehet hozzáhozni, az érdekes egyébként, hogy a Houstonba húztam ki, mert a tavalyi statok alapján szinte identikusak a számai Jabari Smith Jr.-ral, annak ellenére, hogy kicsit másképp értékel ezeket a statokat. Jabari Smith inkább egy spot-up tripla specialista, Brandon Miller egy picit kevesebb triplát dobott rá, inkább pull-up, vagy több pull-up tripla volt azok között is, kevesebbet tört be, de mégis hasonló eredmények jöttek ki, még az advanced számok szintjén is. Úgyhogy ő egy ilyen érdekes komp lehet nála, szerintem több játékszervezést tud hozni a csapatába, ha nem is annyit, mint a mostani Jason Tatum, de valami ilyesmi irány, vagy Paul George nevét szokták még emlegetni. Tehát azért tartja őt például Jonathan Givony egyértelmű 1/2-es választásnak, mert wing poszton játszik, ami a mai ligában jóval fontosabb, mint a gárdok, és tényleg látjuk benne azt, hogy az igazi All-Star, All-NBA szintű wingekkel egy szintre érhet egy napon. De hát itt sok, sok komp van. Danny Granger-t szokták a régebbi időkből felhozni. Én egy fiatal Rudy Gay-t sem tartanék elvetemült kompnak, tehát hogyha csak a floor jön be, az is egy jobb NBA játékos, és az upside is ott van mindemellett. Én nem hiszem, hogy nála gót vita, vagy 1/1 választás szóba kerülne bármelyik drafton, de 1/2-n olyan csapatnak, aki nyerni akar, már pedig a Houston nyerni akar, most ő jó választás lehet. Nem vagyok boldog, hogy én draftoltam le Brandon Millert, de azt gondolom, hogy ha még cseréli is a Houston a picket, akkor érte itt a negyedik helyen beugorhatnak többen is.
Igazából én nem elsősorban a pályán kívüli problémái miatt nem draftoltam le a harmadik helyen, hanem azért, mert én nem vagyok róla meggyőződve, hogy az ő játék az egy biztos All-Star lesz itt az NBA-ben. Én vele kapcsolatban azt érzem, nagyon sok Alabama meccset láttam, szerintem vagy 10 meccsét láttam teljes egészében, és picit azt érzem vele kapcsolatban, hogy ő egy nagyon-nagyon jó játékos, de az a fajta játékos, aki hogyha a csapattársai és az ellenfelei kevésbé tehetségesek, akkor még inkább kijön, hogy ő mennyire jó játékos, viszont hogyha emelkedik a competitionnek a szintje, akkor már nem tudja azokat a dolgokat megcsinálni, mint amiket mondjuk az egyetemen. Itt ez alatt azt értem, hogy szerintem a gyűrű közeli befejezései problémásak, szerintem a labdakezelés nem elég folyékony, szerintem a labdavezetésből való dobása sem elég gyors mozdulat, így én kicsit félek attól, hogy ő könnyen megzavarható lesz, első számú kreálóként én abszolút nem számítok rá. Úgyhogy én minél többet néztem itt a range-emben felmerülő játékosokat, nálam Brandon Miller annál inkább egy csúszó játékos lett, és nem igazán értem azt, hogy ő miért konszenzus 1/2, 1/3, mondom ezt úgy, hogy egyébként nagyon-nagyon kedvelem a srácot, és hogy pozitívumot is mondjak, szerintem te minden pozitívumot elmondtál róla, talán csak egy az, ami kimaradt, hogy nagyon jól lepattanozó a posztjához képest, tehát annak ellenére, hogy vékony, és a testén is még dolgoznia kell, oda teszi magát, és nagyon brutálisan letépi a lepattanókat. Viszont, hogy még egy negatívumot elmondjak, ugye emlegettük itt a problémáit a pályán kívül, volt egy nagyon sajnálatos történet, amiben ő így vagy úgy, de belekeveredett. A csapattársa ugyanis éjjel, szombat éjjel küldött neki egy SMS-t, hogy már pedig szüksége lenne a fegyverére, mert most ezt igazából egyes források szerint így nyíltan kimondta, hogy a fegyverre van szüksége, más források szerint nem annyira, de a tény az, hogy Brandon Miller kocsiba ült, és bizony abban a kocsiba ott volt az a fegyver, amivel a csapattársa lelőtt egy 21-2-3 éves fiatal édesanyát, aki ugye meg is halt a fegyveres támadás következtében, és én azt gondolom, hogy a jelenlegi Jamorantos történetek tükrében is nem lehet egy ilyen játékos draftolni, főleg úgy, hogy az eset után még az ő rituáléjában benne volt egy tehát a meccs előtti rituáléjában benne volt egy fegyverrel kapcsolatos, hát hogy fogalmazzak,
Gag,
gag,
póz.
Igen. Tehát nekem ez így az előző aggályaim mellett ez a kettő így nem fér meg.
Nagyon örülök, hogy ezeket a mondatokat mondtad el. Mosolyogtam is közben, nem tudom mennyire láttad, mert hogyha nekem kellett volna bírálnom a Brandon Miller választást, akkor ezeket hoztam volna felé én is. Csak vázlatpontszerűen, ami fel volt írva, gyűrű közeli befejezés, kérdőjelek, labdakezelés, második pont, komoly ellenfelek ellen gyengébb, harmadik karakterkérdések, és ugye kifejtve ugyanezek hangoztak el.
Igen, bocsánat, még annyit szeretnék elmondani, hogy egyébként szerintem így nagyon nehéz helyzetben hoztalak így, mint a Rakic kiválasztója, és hogy ugye cserélni se lehet, mert szerintem ő a Rakicba se illik, mert ott jó, oké, most változás történik ugye az edzői stábban, de a keret az gyakorlatilag egy kupleráj még így is, és még Brandon Millert ide behozni, aki azért nem annyira jó playmaker, szerintem nem fit oda a jelenlegi kerettel.
Igen, viszont jobb playmakert sem tudtam volna itt már húzni, és mindenképpen a top 5-ös tíremből akartam a Rakichez húzni. Kicsit most úgy voltam vele, hogy legyünk túl Brandon Milleren. Tényleg el tudom képzelni, hogy komoly csúszás lesz. Ugye azok a hírek, hogy a csapatok sincsenek megelégedve azzal, amit főleg a lövő, tehát a, nem, mondjuk itt, tehát főleg a gyilkosság ügyjel kapcsolatban nyilatkozik, ugye ő nincs vád alatt, nyomozás folyik, de őt nem vádolják semmivel. De ettől függetlenül ez nyilván egy borzasztó problémás eset, és hát ő gyakorlatilag annyit mond el, hogy itt van az ügyvédemnek a közleménye, amit olvassatok el, én ezzel kapcsolatban többet nem mondok, nem mondhatok, nem akarok mondani. És ezzel nem annyira elégedettek a csapatok, és az is szokatlan egy, hát Zsivonis szerint konszenzus 1/2-től, hogy valami 10 csapattal már interjúzott. És hogyha ennyire egyértelműen az 1/2, akkor nem megy el máshova. Esetleg még a Blazershez a harmadik piktől, de ő azért leül mindenkivel. Tehát ő is érezheti, hogy itt lehetnek gondok. Mindegy, legyünk túl rajta,
Igen,
és
bocsánat, még
ne
annyit.
legyen ez egy Brandon Miller adás.
Igen, bocsánat, még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy természetesen nem szeretnék itt senkit se bűnösnek kiáltani, arra ugye megvannak a jogi eljárások. Nekem itt az nem szimpatikus, hogy én az empátia hiányát is érzem itt. Tehát attól függetlenül senki ellen nem fognak vádat emelni, ha mondjuk kiáll egy olyan nyilatkozattal, hogy ő ezt az egészet rettenetesen sajnálja, hogy a profi karrierje elejét is akár felfogja olyan civil eseményekre, úgymond a pályán kívüli létét áldozni, ahol ilyen fegyveres konfliktusokkal kapcsolatbani megelőzés, vagy bármi, amit ő támogathat, de semmi ilyesmit nem láttam, hallottam, olvastam, és nekem ez az empátia hiánya, ez bántó. És nem is olyan fiatal egyébként, azt is tegyük hozzá, mármint ez most nem ez az esethez, hanem ugye a klasszhoz kapcsolódóan, hogy ő is azért több mint 20 éves már.
Igen, egészen konkrétan ezt az egyik előzetes beszélgetésünk során megfejtettük, hogy ő fél évvel idősebb, mint Jabari Smith Jr. Csak ugye egy évvel később kezdte az egyetemi éveit. Igen, viszont húz a
Igen,
Pistonsnak.
igen. A Pistonsnál én több játékost is nagyon komolyan fontolóra vettem, és igazából mindenki bent van még, és úgy érzem, hogy csak jól vagy jobban tudok húzni, és úgy döntöttem, hogy fiatalságra és upside-ra próbálok húzni, úgyhogy én az ötödik választásra a Villanováról Cam Whitmore-t fogom a Pistonshoz elhozni, és szándékosan most nem mondom, hogy még kiken gondolkodtam nagyon, de úgy érzem, hogy Whitmore hát ilyen 3-as-4-es átmenet lehet, a Pistonsnál egyébként jó helyre is jön, de úgy érzem, hogy benne van a legnagyobb upside itt még a bentmaradók között, és azt is érzem, hogy a Pistonsnál még nem kell fitre draftolnom, mert még azért hát voltam olyan pervers, hogy azért Pistons meccseket is néztem, és azért még Jaden Ivey-ról sem vagyok teljesen meggyőzve, Cunningham-ről meg lennék győzve, csak neki ugye az egészsége az, ami így problémás lehet, nem tudni, hogy most mennyire ültetik őt ki egy rossz szezon rajt után, vagy mennyire vannak tényleges sérülései, ezeket nem tudom, De egyenlőre úgy érzem, hogy Cam Whitmore lehet az, aki ebbe a keretbe még így ilyen próbálgassuk meg, hogy mi lesz szinten a legjobban beleillene. Róla azt kell tudni, hogy ő egy 3-as-4-es átmenet játékos, 6-6-6-7 magas, viszont 235 font a súlya, ami már jelzi azt, hogy annak ellenére, hogy még nincs 19 éves, már egy nagyon jó NBA testtel rendelkezik. Kicsit úgy érzem, amikor az ő videóit nézem, hogy talán egy picit Bankeróra hasonlítható olyan szinten a testi felépítése, hogy itt bizony nem egy kisgyerek fog bekerülni a felnőttek közé, hanem ő akár betörésekből, így egy kis könyökkel vállal simán kimozdíthatja akár már a több éves elé beállni készülő NBA veteránokat is. Hát mit kell róla elmondani? Tényleg dinamikus zsákoló, nagyon jó betörő, a szezon második végére a triplái is megérkeztek, nekem a dobó mozdulat is rendben van. Nyilván majd te fogsz arról szót ejteni, hogy nem igazán kreál másoknak, de szerintem van benne egy 3D potenciál is, igazából a statjai azok nem ugranak ki, hogyha per meccs, mondom, de 12,5 pont, 5,3 lepattanó, ugye ami probléma az a egy asszisztot se éri el, viszont én itt egyértelműen az upside-ra és a fizikalitásra, az atletizmusra és a támadójátékra draftoltam, és talán én belelátom a védőoldali potenciált, ami még egyenlőre nincs meg, de minden adott ahhoz, hogy meglegyen.
Nagyon örülök, hogy Cam Whitmore-t húztad. Kicsit az is közrejátszott a Brandon Miller választásomban, hogy én nagyon szurkolok a Cam Whitmore Pistons csapat összejöttének. Szerintem ő egy ilyen hiányzó láncszem lehet ott. Az, aki Kate Cunninghammel is, és Jaden Ivey-val is jól tud együttműködni. Én is látom benne a védekező upside-ot, azt is, hogy még most ezt ből semmit nem mutatott meg. Tehát egy annyira őserő ez a srác. Az egyik legfiatalabb a drafton, és nyilván nem egy Zion Williamson szint, de hogy én őt kis csatárnak számolom inkább, kis csatárok közt viszont olyan fizikalitása van, mint Zionnak a négyesek között volt prospektként. És ezt az erős felépítését még mozgatni is tudja. Úgyhogy atletikus képességekben nem hiszem, hogy lehetne nála jobb játékos találni akkor, hogy egy ilyen erős betörő játékosban gondolkodsz, mert a Thompsonikek másképp csúcsot lépták, ők rugonyosak, gyorsak, nagyot ugranak, és Whitmore-nál is megvannak ezek, csak nála még ez a fizikális jelenlét is hozzá kapcsolódik. Úgyhogy nem annyira akarom Whitmore-t bírálni, de nyilván kell. Szerintem nála nem is, átfogalmazom, nála a védekezésben is azért láttunk gondokat, mert abban vannak kétségeim, hogy neki mennyire van meg a kosár IQ-ja ehhez a játékhoz. Én nem is azt hiányolom, hogy nem passzol, hanem azt hiányolom, hogy nem lát. Tehát, hogy nem is látja meg azokat az utakat, ahol elronthatná a paszt, és turnover lenne belőle, hanem ő nagyon ilyen leszegett fejjel, csőlátással megy a gyűrű fele, vagy rádobja a triplát, és védekezésben sem igazán tudja, hogy mikor és hol kellene helyezkednie. Szerintem ez a Pistonsban nem annyira nagy baj, mert ugye ott egy kifejezetten és egy elég magas játékintelligenciával rendelkező gár lenne mögötte, akik mellett tényleg 3D játékosnak kell lenni. Itt a kérdés az, hogy 5. pikkel, vagy akár magasabb pikkel akarsz egy olyan játékost húzni, aki egy eszményi 3D ember, még sztár is lehet ebben a kategóriában, de az nagyon nem látszik, hogy tud majd valamikor is kreálni másoknak. Szerintem Miles Bridges elég jó komp, hát ugye az asszonyverés előtti Miles Bridges, akit még láttunk a pályán, abban az utolsó egyébként nagyon jó évében, ahol maxos játékosnak tűnt, vagy hogy erre a csűlátásra is jobban, meg játékintelligencia hiányra is jobban ráirányítsam a figyelmet. Hát ez a wing posztos nagyobb Anthony Edwards, ami még szerintem egy ilyen jó komp nála. Annyi még, hogy Miles Bridges a természetes komp, és szerintem Whitmore-nak sokkal jobb freshman szezonja van most, mint Miles Bridgesnek volt annó a Michigan State-en. Úgyhogy én nem félek tőle, én hát harmadik helyen is elgondolkodnék rajta, azért mert nálam ő teljesen egy tírámen Thompsonnal.
Nagyon jól
Itt van.
leírtad az én gondolatmenetemet, én is rajta gondolkodtam még a harmadik pikkel, viszont az erősebb playmaking vitt el Amen Thompson felé. Tényleg, ahogy elmondtad, Whitmore-ra én is úgy tudok gondolni, mint az, aki úgy tud betörni, mint egy running back az NFL-ben, tehát megtalálja ezeket a jó folyosókat, viszont ahogy te is elmondtad, a kreálás az sokszor meg se fordul a fejében, úgyhogy, de gyakorlatilag ugye az agynak itt meg lenne, ugye Cunningham.
Igen, de tényleg nagyon fiatal még Whitmore, úgyhogy ebben is fejlődhet. Igazából ilyen karaktergondokat nála nem olvastam, nem hallottam sehol, hogy lennének. Még Anthony Edwardsnál is inkább voltak ezek, mert ő tényleg önző játékosnak tűnt egyetemen. Cam nem, csak ő nem fog kreálni. És nálam itt van egy egyértelmű tírhatár. Tehát nálam itt ért véget a második tír, és jön a harmadik tír, azok a játékosok, akik szerintem top 10-ben fognak elkelni, és mondom neked, négy játékos van a harmadik tíremben, 3A és 3B felosztásban, upside és floor játékosok között. És az Orlando Magicnek közülük fogok választani egyet, és mivel nem történt változás az előzetes elvárásaimhoz képest, vagy a számításaimhoz képest, ezért azt a játékost tudom kihúzni, akiről nagyon sokat gondolkodtam, és meggyőződtem, hogy a Magicnek itt ő lesz a tökéletes ember, még akkor is, hogyha talán egy picit Reach-nek fogod gondolni, ez pedig Taylor Hendricks lesz.
Hát nagyon jó választásnak tartom annyira, hogy én szerettem volna őt kihúzni, úgyhogy nem tartom Reach-nek, csak ennyit szerettem volna így közben fűzni.
Oké. Tehát ő a Közép-Floridai Egyetem négyese, és hát nagyon furcsa dolog, hogy miért húzok négyest Paolo Banchero-ra, amikor vagy hármas poszton, vagy ötös poszton kellene őt körbeépíteni, és egyébként meg elsősorban triplázóra lenne szüksége a Magicnek, mert úgy van a mostani fiatalmak, hogy az a legnagyobb hiányosság, és akárhogy gondolkodom, azt látom, hogy tulajdonképpen Taylor Hendricks igazából az összes problémájukat megoldja, mert hármasban is tud védekezni, szerintem ötösben is fog tudni védekezni, nem full-time ötös lesz, elsősorban tehát small ball ötös, de nem reménytelen egyáltalán az a posztja. Őt a szezon elején nem láttuk Lottery környékén, aztán szépen lehozott egy borzasztóan stabil, borzasztóan megbízható 3&D szezont, 19 éves freshmanként az egyetemen, és nem tudunk, hát 3&D, tehát nem kreált ő sem, gyakorlatilag egy-egy assist turnover aránya volt, és 1,4 assistot adott, tehát ő tényleg csak a triplát dobálta, és védekezett. És mind a kettőt nagyon magas szinten csinálja. Nincs kiugró wingspanje, a 6 láb 9 környéki magasságához ilyen 7 láb körüli wingspanje van, de nagyon okos játékos, jó besegítő védő, egy-egy védőként sem rossz, 40% körüli triplája van, 4,6 kísérlet mellett. Mindent tud. Tehát ő tényleg egy eszményi kiegészítő lenne Banchero mellé. próbálhatnám ezt még jobban körülírni, de talán annyi, hogy a Wingspanjéhez képest szerintem jobb a gyűrű védelme, mint amire számítanánk. 1,7 blokkot átlagolt, és nem is csak a blokkok száma, hanem ahogy helyezkedik a palánk alatt, ahogy meglátja azokat az utakat, ahol betörhetnek a játékosok. Kompon is nagyon sokat gondolkodtam, és hát nagyon sokféle játékost írtam föl. Kicsit PJ Washington eszményét is eszünkbe juthatja, Jaden McDaniels, tehát a Minnesota-ból a jobb McDaniels. Voltak jelenetek, ahol nekem még azt is megidézte, hogy hát tulajdonképpen ő egy kicsit hasonló játékos is lehet, mint Jaren Jackson Jr., nyilván nem olyan kiugró fizikai paraméterekkel, tehát a szegény ember Jaren Jackson Jr.-ja. Jeremy Grant kompot is láttam, azt én egyáltalán nem szeretem az ő esetében, úgyhogy a végén kikötöttem annál, hogy ő tulajdonképpen egy stabilan triplázó Robert Covington lehet. Akarsz-e húzni ilyen játékost a hatodik helyen, vagy nem? Én igen. Tehát, hogy nekem nincs azzal problémám ezen a drafton, hogy ugye a hatodik helyen egy ilyen játékost húzzak, mert benne nem annyira látom sem az All-Star-t, sem a Star-t, viszont ez az elit roleplayer, egy ilyen Mikal Bridges szintű, akit tényleg minden csapat imádna, ezt viszont igen. És szerintem ez nem olyan rossz upside itt.
Nem fogok bírálni, főleg úgy, hogy a Pistonsnál is én nagyon komolyan gondolkodtam rajta, és egyébként eszményi fitnek tartottam volna a Pacershez, szóval oda szántam őt. Igazából ahogy beszéltél meg, ahogy néztem a scout videókat róla, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy így az NBA playoffot nézve, tehát az ő skillsetjével, te el tudod képzelni azt, hogy ő ne tudna playoffban 40 percet is pályán tölteni, mert én nem. Tehát azzal a skillsettel, ami neki van, az teljesen a playoff kosárlabdára van szabva. A legsokoldalúbb védője a draft classnak. Én azt mondom, hogy benne van 1-től 5-ig védőpotenciál, emellett ugye a blokkjait elmondtad, és azok nagyon jó helyezkedésből és nagyon jó fizikai paraméterekből adódnak, tehát még akár gyűrűvédő is a periméteren is ott tud maradni. Lesegíteni nem fogsz róla, mert jó tripladobó, különösen a sarokból és gyors mozdulattal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy őt az Isten is a playoff kosárlabdára teremtette. Nyilván a negatívuma az az, hogy ő nem lesz az első számú sztárod, de ez legyen a legnagyobb negatívum, főleg, hogyha egy olyan csapatba draftolsz, ahol ott van egy wing kreátor, ugye Paolo Banchero személyében.
Így is van. Talán itt érdemes még egy kicsit általános jellemzőket beszúrni a draft classról. Én nagyon szeretem ezt az évfolyamot. Én azt gondolom, hogy olyan mélységek vannak itt, ami tényleg eszünkbe juttathatja a 84-es, a 96-os, a 2018-as draft évfolyamokat. Azt nem tudom megmondani, hogy kik lesznek a később kihúzott John Stocktonak, vagy Shai Gilgeous-Alexanderek, de nagyon sok játékosnál látok arra esélyt, hogy lesznek ilyenek, és mindemellett vannak még Hendrix szintű elit roleplayerek, akik hosszú ideig velünk lesznek, mint egy Mikal Bridges. És talán még ő is szintet léphet, mert egyáltalán nem idős játékos. Szóval nagyon nagy mélység van ebben, az is benne van, hogy egyébként alapvetően nyers. Tehát, hogyha a draft class profilját nézzük, egy nagyon nyers, atletikus, jó fizikai képességgel rendelkező átlagjátékos jönnek ki, akinek helyenként kérdések vannak a dobásával kapcsolatban, helyenként meg nagyon stabil triplázók vannak, és Hendrix is ilyen, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kétarcú aspektusa ennek az évfolyamnak, de én azt érzem, hogy nincs olyan pick, ahol azt érezném, most visszahallgattam egy kicsit korábbi évek saját mokjainkat, hogy próbáljam megtalálni azt a ritmust, amiben ez a beszélgetés most jó lehet, és nem leszünk csapongóak. És voltak olyan pillanatok, ahol így vitatkoztunk, hogy jaj, pedig valaki sokkal jobb lett volna. Most szerintem békésen egyet fogunk érteni végig, mert nem az van, hogy vannak rossz választások egy helyen, hanem hogy minden piknél legalább két-három jó választás van. És hát még a kései pikkeknél is valaki úgy is lecsúszik oda, aki tök jó. És ez, hát végig tekerek, nekem, hát azt hiszem az 57. piknél már ott gondolkodnom kéne, hogy ki az, de még ott is igazából vannak olyan opciók, csak mivel ennyire mély a class, így meg tudtam csinálni, hogy a top 56 játékos az kiemelkedik, mint ledraftolható prospect. Szóval elképesztő mélysége van ennek a classnek, és én azt gondolom, hogy ennyi emberből nem lehet mindenki bust. Úgyhogy könnyen lehet, hogy ez az átlag ilyen 20-22 stabil NBA játékost, ezt bőven meg fogjuk most haladni. És ennek ellenére mégis egy 3D játékost viszünk el a 6. pikkel, meg tulajdonképpen az 5. pikkel is egy elit 3D játékost viszünk el, de hát ez is hozzátartozik, hogy azért húzunk floort, mert bennük nem valószínű, hogy csalódni tudunk. Az upside játékosoknál persze benne van, hogy egy Giannis Antetokounmpo lesz, kétségtelen, de több bust is kijöhet belőle. Meg tényleg annyit nyerünk, hogy egy boom or bust játékosból lesz egy csapda sztárunk. Nem vagyok benne biztos. Most a Magicnél már nem ebbe az irányba mennék, ott már szerintem megvan a mag. Más csapatoknál nyilván más irányokba. Átadom a szót.
Mindennel teljesen egyetértek, amit mondasz, olyannyira, hogy ugye említettem, hogy a Pacersnél én nagyon szerettem volna Hendrixet, de nincs az az őrült letargia Indianában, hogy most mi történt, mert kapásból tudom a B opciómat, aki lehet, hogy ugyanolyan jó választás, mint Hendrix, és rohadt jól illik a Pacershez. A 7. választással az Indiana Pacers Jarace Walkert, a Houston Cougars freshman játékosát fogja elvinni. Szintén elképesztően jó fit a Pacershez. Ugye én most ott magnak elsősorban ugye Tyrese Halliburton tartom, és Miles Turnert. Jarace Walker nél is azt tudnám elmondani, amit Hendrixnél, hogy mármint a védő oldalon, hogy nagyon jól switchelhető védő prospektről van szó, aki egyébként szerintem egy 3D potenciált is, talán hogyha a Hendrixet mondjuk a legjobb ilyen potenciálnak, akkor szerintem Walker a második legjobb, de talán itt még vitatkozni is lehet, hogy melyikük a jobb. Az biztos, hogy ő egy nagyon szigorú rendszerben játszott, ahol a Houston mindenkitől kőkemény védekezést vár el, és ott nem igazán csillogtathatott labdás támadó erényeket, nem ez volt a feladata, de hogyha az ember megnézi a középiskolai videóit, akkor azt kell, hogy lássa, hogy bizony úgysem elveszett a támadó oldalon. Egy jó lepattanózó, jó fizikai adottságú játékosról van szó, őnek is NBA kész felnőtt teste van, tehát nem lesz problémája a fizikalitással, mint ahogy az egyik legfizikálisabb védőcsapatban játszott eddig is. Dobó mozdulat az szép, ő sem fogja itt szétkreálni magát, de hogyha Indiánába kerül, akkor ott azért nyilván nem az ő kezében lesz sűrűn a labda, viszont területeket tud nyitni a támadó oldalon, 4-es-5-ös poszton, ő és Miles Turner szerintem egy jó páros lehet, úgyhogy én így ennyit tudok róla elmondani, és 7. választottként szerintem az Indiana vele is elég boldog lehet.
Most inkább téged bírállak, mint a játékos, mert szerintem egyébként a posztjához képest szétkreálhatja magát, mert megvan a játék intelligenciája hozzá. Nekem kifejezetten tetszett több mozdulata, amikor támadó oldalon jó utakat látott meg, és jó passzokat adott a társainak. Szerintem egy nagyon okos játékos. És védekezésben is az extrém fizikai paramétereihez, hát ugye ő Ez már a bírálat része. Ő nincsen cipő nélkül 6 láb 7 incs magas. Tehát 6 láb 6,5 tized ilyesmire mérték a kombájnon, viszont ehhez egy 7 láb 2-es wingspan-je, tehát karfesztávolsága van, ami kiemelkedő. Nem Draymond Green szint, de csak egy kategóriával gyengébb. Egyébként hasonló magas is, mint Draymond, és szerintem egy kicsit ez a Draymondos játék intelligencia is megvan benne, bár nem ő lenne a kompom, hanem Paul Millsap hozzá. És Paul Millsapet nagyon szeret, én nagyon szeretem kompként, meg szerintem kicsit túl is használom, mert ő az a prototipikus védekező négyes, akire a mai ligában vagy amilyen irányban a mai ligában szinte mindenki fejleszteni szeretné az ilyen típusú játékosokat, mint Jarace Walker, és szerintem ő van legközelebb ahhoz az induló ponthoz, ahonnan ezt elég könnyen meg is tudod csinálni. Én is Walkert választanám ebben a helyzetben a Pacersnél, úgyhogy nagyon örülök, hogy mondtad, a Magicnél is komolyan elgondolkodtam rajta, ami miatt Hendrix mellett döntöttem, az az, hogy szerintem a Walker annak ellenére, hogy nem lassú lábon, nem lesz hármas, nem is igazán fog hármasokon védekezni, ő vagy négyes, vagy ötös poszton fog védekezni, viszont az ötös poszthoz meg a magassága hiányzik. Bár, hogy mondjam, vannak helyzetek, amikor még kicsit Time Lordot, Robert Williams-t is eszembe juttatta a Bostonból, mert elég jó blokkoló, elég erős, hasonlóan gyors lábon, csak még Williamsnél is egy picit alacsonyabb, és Paolo Banchero mellé hosszabb embert szerettem volna választani, mint Jarace Walker. A Pacersben viszont nagyon jó helye lesz. Egy bírálatot szeretnék még vele kapcsolatban megfogalmazni. Kevin O'Connor, ugye már említettem, hogy bevezette a Potential GOAT Plecsnit a Ringer mock drafton. Van még egy új plecsnie, amit ráaggat most már a játékosokra. Ez a God the Dog in Him. Fordítsuk le, mert annyira jó játékok lehetnek belőle, tehát, hogy el van benne ásva a kutya. Vagy máshogy is lehet fordítani, de szerintem ez egy jó pofa. Na, Jarace Walkerben szerintem nincs elásva a kutya. Benne nem látom azt az agresszivitást, amivel első opció lehet, és ez az egy problémám van vele, hogy ő inkább okos, mint agilis, megoldja magához, ragadja a helyzeteket, tehát inkább egy második vagy harmadik és védekező specialitású harmadik sztár lehet neki a legjobb eshetőség, de nála szerintem a padló is elég magasan van. Tehát nála is ez a hosszú NBA karrier, mert okos játékos, nagyon jól beilleszthető egy négyes posztba, és ha nem lesz sztár, akkor is playoff képes, playoff role player, jó csapat, jó kiegészítője lehet.
Szerintem itt, hogyha itt a Plecsniről volt szó, ez a God the Dog in Him, ez lehet, hogy itt arra értette Kevin O'Connor, hogy úgy van meg benne ez a kutya, ez a dög, mint mondjuk egy jó értelembe véve, mint amikor Dillon Brooksból kijön ez a védekező dög, vagy amikor jó értelemben éppen Patrick Beverleyből, és én így értettem ezt a Plecsnit, de természetesen úgy is lehet, ahogy te.
Nem
Én
voltam
így
elég
látom
pontos,
benne,
nem
én
voltam elég
így
pontos.
látom benne a
Így
védekező
igen,
oldalon azt az
de hogy
őrült kutyát.
O'Connor nem adta meg neki. Tehát más játékosoknak adta meg a kutya plecsnét, mint például Cam Whitmore, vagy Scoot
Ja,
Henderson.
értem.
Tehát
Akkor
akik
viszont
dögös
inkább.
játékosok, és Walker nem dögös játékos, és nála szerintem fontos kiemelni, hogy nála már inkább a bírálat alapja lehet, annyira nem dögös játékos, annyira nem sztár
Viszont
ilyen
igen, tehát itt
sztár
megint
alkat.
arra tudnék kiukadni, hogy lehet, hogy egy picit azért ezt ölték nála az egyetemi csapatánál, mert ott kifejezetten nem szeretnek sztárokat. Tehát ott abban hisznek, hogy van egy csapat, öt játékos a pályán egyként funkcionálva, ilyenek az edzéseik is, hogy gyakorlatilag arra mennek, hogy nincs egó, mindent tegyél meg a csapatért. Szóval szerintem majd most látjuk meg nála igazán.
Igen, viszont ebben a keretrendszerben is egy picit agresszívabb támadó játékot szerettem volna tőle látni, és ez a csapat hasznára is vált volna.
Jogos.
Mert jól meg tud oldani helyzeteket, és gyakran jobb megoldás lett volna, ha ő oldja meg, mint hogyha lepasszolja, vagy megáll egy kinti pulápnál. Ez a legyünk túl rajta. De ezek is szőrszálhasogató gondok. Nagyon szeretem Jairus Walkert, és nagyon örülök neki, hogy itt és ezzel a pikkel ki is húztad. Magasabbban is
Mentünk.
gondolkodtam rajta.
Tehát nálam most következik egy, hát ha nem is külön tier, de nálam ez a hét játékos volt, akit eddig elvittünk az első hét különböző sorrendekben. Megmondom őszintén, hogy eddig szerintem annyira nagyon-nagyon nem leptük meg egymást.
A kottámból zajlik eddig a draft, úgyhogy könnyű helyzetben vagyok most a Wizardsnál is, mert azokat a mondatokat mondhatom el, amire készültem, de fejezd még be a gondolatod.
Hát még gyakorlatilag annyit szerettem volna mondani, hogy itt ugye mellette van egy kis Excel táblám nekem is a big boardomról, és az első hetet színeztem ki, ugye, akik kimentek, úgyhogy én is eddig mindenre fel voltam készülve, tehát egyedül az volt kérdéses, hogy Hendrixet kiviszed-e előlem. Sejtettem, hogy igen, de azonnal megvolt a counter Jairus Walker választás, de kíváncsi vagyok. Tehát a 8. helyen akkor a Wizards-szal kit választasz, Peti?
Igen, én még egy tírbe sorolok ide két játékost, be a harmadik tírbe, Hendrixel és Jairus Walkerrel egy kategóriába. Nem meglepetés, Ausar Thompson és Anthony Black az, akiket ide sorolok, és szerintem utánuk van egy egyértelmű tírváltás. Tudok amellett is érvelni, hogy Ausar a hatodik, amellett is tudnék érvelni, hogy Anthony Black a hatodik. Még azt is megpróbáltam megcsinálni, hogy ebben a négyesben így upside és floor alapján próbálja különbségeket tenni, de igazából nincs értelme. Hát Ausar Thompsonnak a hype-ja, ami itt a nyolcadik picknél már kiugrik, és hogy gondolkodtam, hogy fog kinézni az a csapat, amiben Ausar Thompsont választom Bradley Beal mellé, Porzingis mellé, és az igazság, hogy nagyon nem tetszett, amit látok, úgyhogy nem ebbe az irányba akarok menni. Aztán kijöttek a hírek, hogy Michael Winger, ugye az új general manager Washingtonban, könnyen lehet, hogy egy rebuildet fog végre már elkezdeni, és akkor egy picit elgondolkodtam azon, hogy ez módosít-e bármit, de arra jutottam, hogy nem. Mert hogyha rebuild kezdődik, akkor is inkább a culture setter játékosra, tehát az új csapatot megalapozó játékosra, Anthony Blackre lenne nagyobb szüksége, és őt választom. Így a nyolcadik pikkel. Valószínűleg Utahban szomorúak lennének ebben a helyzetben, mert annyira látom, hogy Danny Ainge az új kis Marcus Smartját így ledraftolná szívesen a kilencedik pikkel. Kell, mert sok szempontból emlékeztet rá Anthony Black, nem annyira az ő játéka, amit így direkt kompnak használnék, viszont a védekező mentalitású irányító szerep, aki hustle-t fog hozni az öltözőbe, aki győztes mentalitást fog hozni az öltözőbe, az szerintem nagyon hasonló a két játékos esetében. Anthony Black 6 láb 6 magas, tehát tulajdonképpen körülbelül ugyanolyan magas, mint Jairus Walker, és ő is erős az irányítókhoz képest, de hát Jairus Walker mindenkihez képest nagyon erős és szélesvállú játékos, de Blacket szerintem nyugodtan lehet irányítónak tekinteni, neki a labdakezelése is megvan hozzá, ne az ő kiváló védekezése az gárdokon működik elsősorban, de wingekre is simán ráállíthatod. Jó lepattanózó, egy nagyon jó gyűrű támadó játékos. Tehát erőből és ügyességből is megoldja azt, hogy eljusson a gyűrűjéig, be is tudja dobni a labdát, elég jók a számai e tekintetben. Szerintem az assziszt számai félrevezetőek, mert ő egyrésztről sokkal jobb passzoló, mint a 3,9 assziszt mutatja a szezonban. Ebbe az is közrejátszik, hogy ő a szezon elején nem volt lottery prospect, ő kivívta magának ezt a szerepet, ezt az elismerést, hogy így tekintenek most már rá, és hát szerintem egyértelmű konszenzus, hogy ő top 10 körül el is fog menni a drafton. Úgyhogy neki szezon közben nőtt meg a szerepe egy olyan Arkansas Razorbacks csapatban, ahol nem volt spacing, mert sérülések miatt úgy alakult, hogy ez a keret ez nem volt alkalmas arra, hogy triplán kívül veszélyes legyen, és ez nyilván egy betörő irányítónak is megnehezíti támadásban a dolgát, mert hiába voltak meg a jó kipasszolások, hogyha azt nem volt, aki be tudja dobni. Én figyeltem őt a Madnessen, és nagyon tetszett, amit láttam a versenyhelyzetben, hogy nem hogy hozni tudta magát, hanem még emelni is tudott a játékán. Többször ő volt az, aki egy kicsit a hóna alá nyúlt a csapatnak, és ő tudott lendületet hozni. Egy szerintem sikeres Madness menetelés során, ugye a későbbi bajnok Yukontól kaptak csak ki, és ez nem volt szégyen. És még azon a meccsen is volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy izgalmas. Almassá tudják tenni. Szóval Black szerintem egy jó mentalitású, jó játékos. Itt Lonzóból komp nagyon tetszik hozzá, de az a Lonzóból, aki nem fél a kontakttól, hanem kifejezett erénye a betörés és a büntető kiharcolás. Josh Giddy-t is meg lehet említeni vele kapcsán, szerintem Giddy-nél sokkal atletikusabb játékos és jobb védő is, úgyhogy hát azt, hogy a triplája kérdéses, azt meg majd te mindjárt el fogod mondani.
Igen, itt a kompokhoz azért hozzátenném, hogy ez mind teljesen igaz, amit mondtál, hogy atletikusabb, mint Gidi, jobban keresi a kontaktot, mint Lonzóból, de szerintem egyenlőre se Gidihez, se Lonzóbólhoz nem mérhető az, hogy ő hogy látja meg a szituációkat, és hogyan nem csak meglátja, hanem meg is tudja dobni azokat a passzokat. Ez még nála azért hiányzik. Hát igen, a tripla az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős kérdőjel. Szerintem itt a dobást is újra kell építeni, nekem maga a mozdulat sem tetszik, de ezen kívül gyakorlatilag minden tetszik vele kapcsolatban. Amit elmondtál, az teljesen igaz, hogy az is nagyon nehezítette a dolgát, hogy ugye Nick Smith, akiről lehet majd még fogunk beszélni, ő volt ugye az egyik csapattársa, ő nagyon sokat volt sérült, a végén tért vissza, illetve én ugye a Madness-t idén nem láttam, de évelején láttam az Arkansas-t elég sűrűn, és a Hawaii tornán sérült meg egyébként az a center játékos, aki szintén lehetett volna, ha nem is, de talán még elsőkörös is, Trayvon Brazil, akivel nagyon-nagyon szépen játszott 2-2-ket Anthony Black, akár alley-oop-okra is befejezték ezeket a 2-2-ket, vagy voltak pick and pop megoldások, ahol meg Black jó ütemmel találta meg Brazilt a triplánál. Kicsit féltem őt a washingtoni játékos fejlesztéstől, illetve annak hiányától. Hogyha ez a jelenlegi washingtoni keret marad, akkor az nem is kérdés, hogy a Black védője Bradley Beal-re és a többiekre fog elsősorban koncentrálni, viszont szerintem a döntő harmadik meccsén is kijött az, hogy ha valakinek van játék intelligenciája, mint például egy Christian Brown-nak, akkor ő nem fog ott áldogálni kint, hanem megtalálja azokat az üres belépő lehetőségeket, katokat, és én azt gondolom, hogy Anthony Blackben is megvan ez a játék intelligencia, amiről megbeszéltél, hogy elképesztően jó védő. Elképesztően jó védő labdás védőnek, tehát a támadás első számú megakasztójának. Szeretem ezt a választást.
Igen, tehát amikor először gondolkodtam ezen a Wizard csapaton, tényleg mindenki szóba jött még az első opcióknál, és sehogy se tetszett, hogy egy Kuzma mellé, egy Porzingis mellé, egy Bradley Beal mellé bárkit berakjak, és egyszer csak így eszembe jutott Anthony Black, hogy vele viszont minden kérdőjel úgy kiegyenesedik. Mert pont az az irányító, aki meg tudja passzolni a többieket. Persze a turnover száma magas, de szerintem nála sok kiugróan jó passz is van. Tehát a játék intelligenciája abból is látszik, hogy olyan helyzeteket is meglát, amik nem magától értetődőek, nem mindig sikerül eljutatni oda a labdát, minthogyha ezek az ilyen alapirányító dolgok kéne még talán jobban felépíteni nála, hogy a magától értetődő, az egyértelmű passzokat lássa meg jobban, mert az extrát viszont meglátja, meg egy transition-t is nagyon jól vezet le. Mindenesetre úgy tényleg annyira beleillik ebbe a csapatba egyes posztra, mint hát nem is tudnék jobb fitet találni nála.
Egy rövid kérdésem lenne, és egy rövid választ adj, légy szíves, hogy a fit miatt választottad ki Blacket korábban, mint Kayson Wallace-t, vagy pedig jobb játékosnak is tartod?
Kayson Wallace nálam egy későbbi tírben van. Blackett, hát ez, igen, Blackett jobb játékosnak tartom, ez a legpontosabb megfogalmazás. Abban nem vagyok benne biztos, hogy, vagy abban nem vagyok biztos, hogy jobb prospekt, de jobb játékos most, ez kétségtelen.
Hasonlóan gondolom én is. És akkor szerintem át is nyargalhatunk Salt Lake City-be, ahol igazából kettő játékos között gondolkodtam, és hát mivel Blacket elvitted, én úgy érzem, hogy hát ha nem is csúszó, de én elviszem a másik Thompson testvért, ugye Oszárt, és itt azért picit upside-ra is draftolok, mert én úgy gondolom azok alapján, amiket én láttam róla, hogy Oszár Thompson is egy kifejezetten jó méretekkel rendelkező, atletikus, ilyen svájci bicska lehetne akár, egy ilyen wing passzoló játékos, aki így nagyon jól illene Utahba, ahol szerintem még azért eléggé a rebuild fázis elején tartanak, tehát ide olyan játékosok kellenek, akiket meg kell nézni, hogy lehet-e rájuk építeni. Itt a fitet abszolút nem néztem a jelenlegi kerethez, de egyébként szerintem az sem túlságosan rossz. Akit én nagyon nagyra tartok, Adam Spinella, ugye Sam Veszeninek az egyik podcast társa, de egyébként saját scouting riportja is vannak, elég komolyan foglalkozik a témával. Ő egy kicsit André Iguodalához hasonlította, ami nagyon-nagyon ígéretes. Nyilván ugye vele kapcsolatban is megvannak azok a negatívumok, amiket a tesójával kapcsolatban, de amiket majd te fogsz elmondani, de összességében itt a 9. helyen, a Utah helyében már nem hagynám bent.
Annyi kiegészítést tennék így a Spinella komphoz, hogy kifejezetten a fiatal Iguodalára érdemes itt gondolni, tehát a Golden State előtti időszakra, ami azt is nagyon jól megmutatja, hogy mi lehet Oszárnak az upside-ja, hiszen ugye Denverből Iggy All-Star tudott lenni, és hogyha All-Star lesz Oszár, akkor ő is úgy. Tehát, hogy a gyorsaságára, a transition játékára, a gyűrű közeli befejezésére és a védekezésére építve, mert hogy a dobása, tehát ugye őt mondtam non-shooternek, Amen Thompsont pedig a non-shooter alatti kategóriába, tehát a non-shooter és Ben Simmons közé helyezem én Amen Thompsont. Oszárt már be tudom rakni a non-shooter kategóriába, illetve hát nála is kérdések vannak abból a szempontból, hogy mit ér a videó az Overtime Elite-ről. Ennek ellenére én nem félek Oszártól, viszont ő nem ball handler. És hogyha valaki megnézi az assziszt számait, akkor azt fogja látni, hogy hát ez szinte ugyanaz a játékos, mint a tesója. Mert Amennek volt 6,2 asszisztja, Oszárnak volt 6,1 asszisztja, ő volt az overtime elitben a playoff MVP-je, mert egy kicsit jobb scorer, de az főleg az asszisztra koncentrálva azt kell látnunk, hogy míg Amennél labda vezetésből keletkeztek az asszisztok, addig Oszárnál inkább extra passzból. Ez mutatja a játék intelligenciáját, hogy meglátja a helyzeteket, de azt is, hogy ő labdával a kezében nem ügyes. Tehát nem lesz ball handler sztár, vagy ahhoz nagyon váratlan fejlődésre lenne szüksége. Szerintem ez egy jó játékos profilja, Én bármelyik drafton nagyon örülnék, hogyha a 10-ben egy Ausar Thompson szintű nyers prospektet tudnék ledraftolni, akkor is, hogyha a boom nála inkább atletikus, védekező és transition támadó boom, mert ezt meg tudta mutatni az OTA-ben, de az, hogy félpályán őt mire fogják használni, az még egy projekt, az hosszú idő, és szerintem ezért is csúszik sok embernél, van, akinél 10-ből is kicsúszik. Ez nem annyira az ő kritikája szerintem, mint a draft classnak az erénye, hogy egy ilyen kaliberű játékos is kicsúszhat reálisan a top 10-ből, de én is őt húztam volna ebben a helyzetben, egyértelműen a harmadik tíremben van.
Szerintem eddig elég konszenzusosan haladunk, és eszméletlenül kíváncsi vagyok, hogy a 10. pikkel a Dallashoz kit fogsz választani, mert itt is vannak jó és még jobb jelöltek, és sok lyuk is van, amit akár foltozgatni, toldozgatni lehetne a keretben.
Igen, szerintem még nem fog elindulni itt a buli. Távolról indítok. A pár héttel ezelőtt nézegettem a mokkokat, hogy a Dallas Mavericks-ben Taylor Hendricks-et írták a legtöbben, amit én tök jó opciónak gondolnék, de hát kicsit az az ilyen álmodozás, mint amikor 2019-ben a Chicago Bulls az 5. pikkel nagyon reménykedett benne, hogy Jamorantet le tudják draftolni, de ez még hónapokkal a draft előtt volt, és hát utána nagyon hamar kiderült, hogy hát ez esélytelen. Tehát, hogy nagyon-nagyon más tírben van az a srác, és hát most Taylor Hendricksen is úgy érzem, hogyha a közül a 9 ember közül, akit eddig emlegettünk, bárki lecsúszott volna, az megemelni a Dallas pikjének az értékét. Innentől kezdve viszont hit és szituáció kérdése, mert ugye ők cserélni akarják a pikjüket. Mi most nem cserélünk, úgyhogy azon is gondolkodtam, hogy itt dobjam-e be a vad ötleteimet, azokat a játékosokat, akire egyértelműen rá szeretném húzni, hogy ő egy lottery prospect, és de jó lenne őt kihúzni, és itt elsősorban gárdok vannak sajnos, akik szerintem nem is lennének annyira rosszak, Luka Doncic és Kyrie Irving és Jaden Hardy mellé, de hogyha már van egy 10. pikked, és ennyire sekély a kereted, akkor úgyse fognak ilyet csinálni, és nem is biztos, hogy ez lenne a jó választás. Úgyhogy én most tulajdonképpen kipipálom a kötelezőt és Grady Dicket választom, annak ellenére, hogy most hallgattam a napokban a The Athletic Show podcastet, ahol Tim Kato az Athleticnek a Mavs beatwriter-e volt a vendég, és amellett, hogy borzasztóan sok keynote mondott el, azt is elmondta, hogy a Nico Harrison féle vezetés inkább az atletikus, nyersebb prospektekben hisz, mint sem Digben, és azért nehezenben is tudja elképzelni, hogy őt választják annak ellenére, hogy járt is náluk próbajátékon, de szerintem, hogyha az a 9 játékos egyértelmű volt, akit eddig húztunk ki, akkor Dick is egyértelmű 10. A következő tiernek a legeleje, elsősorban a floor miatt, ő a Kansas Jayhawks csapatában pont a korábban már emlegetett Christian Brown szerepét vette át, mint a, hát nem a Token Fehér a csapatban, de egyébként az is, de tripla dobó, védekező, okos wing játékos. A tripla számai ugranak le a lapról, gyorsan megnyitom, ahol látom, de ilyen 40, tehát egyértelműen 40% fölött volt a triplája az egyetlen egyetemi évében, egészen konkrétan a végére már nem egyértelműen, csak pontosan 40% fölött volt, 40,3, mindenesetre szerintem ezek a számok estek az utolsó meccseken, mert én még ilyen 42%-os triplázást is láttam neki a szezon során. A védekezése miatt támadják, ez már kicsit a bírálat része, de hogy igazából az ellenfelek támadják őt, ez a nem extrán atletikus fehér gyerek lesz a célpont, és akkor rájátszuk ki a játékokat, de szerintem nem olyan rossz védő. Tehát, hogyha megnézzük a videóit, akkor egész jól helytáll azokban a helyzetekben, hogy folyamatosan őt támadják. Ez főleg a játék intelligenciájából adódik. Szerintem van benne potenciál, mint betörő játékos, van benne potenciál, mint passzoló játékos, tehát kicsit ez a svájci bicska upside is ott van benne. Nem a fehér-fehér komp miatt, de hogy erre a svájci bicskára Gordon Hayward az egyik legjobb párhuzam. Nem őt hoznám kompnak, de benne lehet. Én látok még ebben fejlődést, de jelenleg inkább tripla specialistaként számítunk rá, és ismét fehéret hozok, borzasztó. Egy ilyen Bojan Bogdanovics szintű szerepű játékost képzelek bele, ami egyébként nagyon jó lenne a Mavs-nek is, meg hogyha nem tudnak nagy cserét csinálni, akkor az Orlando Magic, különösen a Taylor Hendricks választás után ölni tudna, hogy egyet előre ugorjon a drafton Grady-dikkért, és talán még egy ilyen, mint amikor a Shai Gilgeous-Alexandert kihúzta a Hornets a Clippers előtt, tehát ott egy ilyen egyet lecserélünk, és utána a 11. pikket adja el a Mavericks annak, aki a legtöbbet ajánlja érte. Egy ilyen opciót is el tudok képzelni, de ha náluk maradik, akkor szerintem ővele már jövőre jók lehetnek. Készebb játékosnak gondolom, és jóval jobb játékosnak, jóval jobb prospektnek, mint Christian Brown volt tavaly, és ugye Brown-t is látjuk, hogy a döntőben pályán tartható most Denverben.
Hát szerintem itt jön köztünk az első ilyen lényegesebb különbség. Nálam Grady Dick mindössze csak 23. a bordomon, és ez jut el szerintem így igazából az átlagos megítéléstől. És lehet, hogy azért, mert nekem a szemteszt az, ami kicsit mást mutat. Én a Kansas Jayhawks-t láttam idén a leges legtöbbet. Ők voltak, akik a leginkább, tehát én azokat a meccseket szoktam nézni, amikor mindkét NCAA csapat ugye a 25-be van rangsorolva, és a Kansas ilyet rengeteget játszott, és én azt láttam, hogy a Kansas azért tudott eredményes csapat lenni idén, mert Jalen Wilson sokszor heroikus teljesítményt kellett, hogy nyújtson. Tehát Grady Dick nagyon sokszor eltűnt a pályán, nagyon sokszor volt arra hagyatkozva, hogy a társai hogyan segítik őt, hogyan kreálnak neki. Azért ki lehet kapcsolni őt a játékból. Én nem látom, hogy ő magát, illetve másokat hogyan tudna helyzetbe hozni. Az is tény, hogy sűrűn támadták, kicsit jobban megállta a helyét, mint amire én is számítottam, tehát annál fizikálisabb, mint amit a fehér srác tipológia mondatna,
Sztereotípiája, igen.
sztereotípiája mondatna velünk, de azért ő messze nem annyira agresszív, és messze nem annyira tökös, mint egy Christian Brown. Tehát én azért azt mondanám, hogy azért abból indulok ki most nagyon ebben a korosztályban, vagy ebben a draft classban, hogy én az atletizmust és az egyéb upside-ot most így nagyon sokra tartom, és Dicknek meg a floorja erős, mert az is tény, azt is el kell ismerni, hogyha elkapja a fonalat, akkor neki elborulás van, és akkor ő szór. Tehát akkor emberről is, akkor megjön a kedve, ő neki bemozog, akkor még fel is adják, tehát alley-oop-okat is behúzogatott az alapvonalon, tehát tényleg nem csak egy egydimenziós shooter, de sokszor inkonzisztensen eltűnt a pályán. Tehát ezt egy picit én egy top 10 választásnál azért kicsit úgy érzem, hogy javítani kell, mert az NBA-ben azért ez nem engedheti meg magának egy top 10 pick, hogy ő eltűnögessen. De egyébként fitre jónak tartom, valóban az Orlandóba talán még jobb fit lett volna, az más kérdés, hogy én lehet ott se vittem volna el, de nehéz ezzel egyébként nagyon vitatkozni ezzel a pikkel. Tehát tény, hogy talán a legjobb ilyen tiszta dobójátékos a classben. Talán Hawkins még a másik, aki nagyon kiemelkedik, de ha csak ezt az egy skillt nézzük, akkor még mindig Dicket vinném el. Nem tudom, hogy te még hozzáfűznél-e valamit ehhez a választáshoz. Egyébként konszenzusos ilyen 10-11. Hely környékén szokták őt elvinni, szóval lehet, hogy talán én vagyok vele túlságosan szigorú, de ha megnézzük az idei playoffot, akkor azért van értéke és értelme egy ilyen Grady Dick típusú játékosnak, főleg, hogyha azt vesszük, hogy neki a padlója lehet egy Duncan Robinson. Akár.
Szerintem az választja el egyébként Grady Dicket és Jordan Hawkins-t, hogy Hawkins inkább a Duncan Robinson féle movement shooter, Dick szerintem spot-up helyzetekből jobb, én ezért is hoztam inkább a Bojan Bogdanovic kompot, vagy Cam Johnson-t emlegetném még, és ugye szerintem ezt nem annyira hangsúlyozzák még a mokkokban sem, hogy Grady Dicknek elég jó magassága van, tehát ő egy legit 6-7-6-8 magas wing. Kicsit hasonló is a felépítése, mint Franz Wagnernek, aki szintén nagyon magas ahhoz képest, hogy dobóhátvéd kis csatárt szokott játszani az NBA-ben. És azt szerintem Dicknél is megvan. Értem az aggájaidat, valóban vannak nagyon jó upside swingek még a bordon, akiket hát nem is tudom, kicsit erőszakosnak éreztem volna így beerőszakolni a Mavs-hez, hogyha már elcserélték volna a pikket, akkor nem biztos, hogy Dicket választom, de szerintem rendben van ő a 10. pikkel. És akkor nézzük, kit húz a Magic úgy, hogy Dick nincs bent, de ezek szerint nem elvettem előled, meg megmondom őszintén, itt a játék is benne van egy kicsit, tehát mint ahogy Brandon Millert kiválasztom, mert válaszuk ki ott, Grady Dicket is kiválasztom itt, mert kíváncsi vagyok, kíváncsi voltam arra, hogyha Dick már nincs bent, aki az Orlandóban ilyen nagyon természetes választás lenne, akkor kit fogsz hozzájuk húzni. Tehát, hogy ez az izgalom, ez szerintem fontosabb most, mint az, hogy ténylegesen kit húz a Mavs, vagy a Mavs pikjével, aki felcserél érte.
Hát megmondom őszintén, hogy az eddigiek közül most van a legnehezebb választásom, mert itt a range-ben senki sem fit a jelenlegi Orlandó kerethez. Úgyhogy így megpróbálok egy olyan játékost kihúzni ide, akinél így igazából egy kis minta alapján inkább én is a hitre támaszkodok, és ő nem más, mint a Michigan Wolverinesből Kobe Bufkin, aki az idény végére teljesedett ki igazán, hozott egy, hát szerintem talán egy hónap volt, amikor hozott egy olyan hatékony 50-40-90-es ilyen three level scoring szintet, amitől így igazából nagyon-nagyon megugrott neki az ázsiója, és az egyik legjobb gyűrű közeli befejezőnek tartják őt, illetve a videók alapján én is úgy éreztem, hogy nagyon jók a gyűrű közeli befejezései, és egyébként ilyen klasszikus midrange játéka is hatékonyabb bárki másnál, ezért úgy érzem, hogy az Orlandóba érdemes lehet megnézegetni. Igaz, hogy a spacinget most vagy elhiszem, vagy nem. Én elhiszem speciál, de simán kijöhet az, hogy nincs benne spacing, de úgy érzem, hogy Fultz és Sachs nem olyan jó támadó hátvéd, hogy ide akkor hozok egy támadó hátvédet, és így döntöttem Kobe Bufkin mellett.
Csendben sírok. Azt hiszem, 2 napja ott tartottam, hogy hát, mert egy csapattal se töltöttem annyi időt, mint amit csináljak a Mavs-szel gondolkodásom, és 2 napja ott tartottam, hogy nem érdekel. Leszarom a fitet, leszarok mindent. Kobe Bufkin szerintem egy lottery pick, és az se baj, hogyha top 10-ben kerül be, mert hiszek benne, és reális. Szóval tudtam, hogy ó, Kobe Bufkint úgy is le fogom még tudni draftolni, a Mavs után is, és nem tudom ledraftolni a Mavs után is, mert vitted előttem. Én nagyon nagy híve vagyok a játékosnak. Bírálnom kell, tudom is bírálni. Nekem semmi bajom a dobásával. Szerintem rendben van. Legit. A labda kezelésén kell még fejleszteni, bár az egyébként egy hagyományosan könnyen fejleszthető skill. Egyszerűen stabilabb handlingre lesz szükség a lead guardként, mert hogy ő szerintem egy 6 láb 4 magas lead guard, és egyértelműen készen válasz előtt választanám ki, egyszerűen azért, mert mind a kettőnek lead guardnak kell lennie, de szerintem a védekező potenciál az Bufkinban is magas, hiába azt mondtad, hogy inkább támadó irányító, nem, ő legalább olyan jó védő, mint amennyire jó támadó. Még Derrick White hasonlatot is láttam rá kompként, és nem is lenne feltétlenül olyan rossz, hogyha izom is lenne azon a vázon, ami van neki, valószínűleg lehet is rá izmot pakolni, de most még semmi nyoma nem látszik, és egyszerűen azért, mert Bufkin magasabb. És nem az ő esetében reális, hogy hármasokra is rá tudod váltani, Cason Wallace-nál ez nem lesz reális. Úgyhogy ő azt írtam fel, hogy úgy néz ki, mint egy Kentucky guard, akinek nem mindig látjuk pontosan a valós potenciáját az egyetemi rendszerben. Bufkinnál ez azért van így, mert hogy ő nem kezdő irányítóként kezdte a szezont, annak ellenére sem, hogy egy másodéves játékos, nagyon fiatal, évszámra ugyanannyi idős, mint a freshmenek, de 2 évet töltött az egyetemen, viszont Jet Howard kezében, tehát az edző fia kezében volt a labda, és szerintem az egy fegyvertény, hogy Kobe Bufkin az edző fiának a kezéből tudta kivenni a labdát, úgyhogy a szezon második felére ő lett a lead guard. Tyrese Maxey, Immanuel Quickley, Shai Gilgeous-Alexandert, egyébként nekem eszembe juttatja annak ellenére, hogy alacsonyabb, mert pontosan egy ilyen mindenhez értő kombógárd, akiben látod, hogy lead guard is lehet, és védekezésben sem lesz mínusz ember. Szerintem ő egy nagyon, nagyon jó prospekt, és hát én azt hittem eddig, hogy ő inkább sleeper, de nem. Tehát, hogy te se aludtál el rajta. Meg azt látom, hogy egyébként most már egyre kevesebben alszanak el rajta. Ő egy legit lottery prospect, és hogyha egy embert kellene választanom, aki ezt a top 10-et, vagy a top 9-be be tud törni, és kiszorítani valakit, akkor az Kobe Bufkin lenne. Hát úgy megbíráltam, hogy nem bíráltam ezt a választást. Nagyon, nagyon, nagyon jó játékos.
Igen, én is úgy érzem, hogy egy ilyen Tyler Herro és Jordan Poole és Anthony Simons féle ilyen scorer lehet, akinek védekező potenciálja is van.
Szembe Anthony Black-kel szerintem neki jobban megvannak az alap lead guard skill-ek. Tehát a sima asszisztokat jobban meg tudja adni, akkor is, hogyha abban igazad van, hogy ilyen nagyon extra playmakinget nem látsz tőle, ilyen nagyon, nagyon extrém passzokat, amire nem számítottál, de a klasszikusabb irányítójátékban szerintem ő jó lesz. Betörés kiosztás játék, extra passzokat jól megadja. Úgyhogy én nem annyira őket hoznám kompnak. Tehát nem a klasszikus kombogárdokat, hanem tényleg inkább a magas irányítókat. Malcolm Brogdon, az indianai Malcolm Brogdon, amikor már kiszabadult a Milwaukee-ból, de tényleg Tyrese Maxey, Quickly, hogyha a szkórerebb vonal kerül elő. De én még azt a... Ez extrém komp volt tényleg ez a Derrick White, de én még azt is látom benne, hogyha a védekezését... Tehát igazából, hogyha erősebb lesz, akkor az IQ-ja szerintem megvan ahhoz, hogy védekezésben hasonló impactje legyen, és a magassága is kb. Akkora, mint White-nak. Itt meg a Spurs Derrick White nyilván, ami inkább előkerül, a White Streaky Shooter. Szóval pont nem a Simons Hero vonatra tenném őt föl, hanem őt igazi irányítónak érzem.
Kedves hallgatók, aki idáig eljutott, annak nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt a 2023-as Mock Draft első adása, első része. Várhatóan még két résszel fogunk jelentkezni a napokban. Köszönjük szépen a figyelmeteket!